emeljük szívünket, Istenhez imádkozzunk. Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Mindenható Istenünk, Urunk, kérünk, szent lelked által légy jelent közöttünk, szenteld meg a mi ígére figyelésünket, áld meg Isten tiszteletünket, könyörülj rajtunk, ne csak az ige hallgatói, legyünk befogadói és megtartói is. Krisztus Jézusért. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét, amely Mózes második könyvéből a 20. fejezet második és harmadik verséből szól hozzánk. Mózes második könyvének 20. fejezetéből a második és a harmadik versből így szólít meg bennünket Istenünk. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Amen. Kedves testvérek, szeretettel és Istentől megáldott lélekkel köszöntök mindenkit ebben az évben, akivel még talán nem találkoztam. Lehet, hogy vannak még, akikkel nem tudtunk boldog új évet kívánni egymásnak, és most akkor megragadom az alkalmat, hiszen az elmúlt vasárnap nem tartózkodtam itthon, hogy boldog új évet kívánjak ismét azoknak, akiknek még nem kívántam. És ennek az évnek második vasárnapján, a vízkereszt ünnepe után az első vasárnap, valami olyan új sorozatba szeretnénk kezdeni, ami elkísér bennünket majd egész talán húsvétig. Heidelbergi Káténak a tanulmányozása közben értünk el pont az elmúlt időszakban a 10 parancsolatig, és úgy gondoltuk, hogy keddenként a Biblia órák alkalmával a 10 parancsolatot fogjuk végigvenni, és ehhez segítségképpen a vasárnapi Isten tiszteletek is erről fognak majd bizonyságot tenni. Kicsit talán azért is jó ez így, hogy gyakoroljunk. Gyakoroljunk, hogy a vasárnapi Isten tisztelet után le lehet még ülni a hétnek valamelyik napján, egy kisebb közösségben, és meg lehet beszélni a vasárnapi Isten tisztelet igei üzenetét. Talán elővéve az akkor felvett hírlevelet, azokat a gondolatokat, amik a vasárnapi Isten tisztelettel kapcsolatban felmerültek, újraolvasva és újra beszélve, akár itt a gyülekezeti házban, a szokásos keddi Isten tiszteleten, bibliaórán, akár otthon, családban, kisebb közösségben, ima közösségek alkalmával, valamelyik napon a héten, újra elő lehet venni, és átgondolva azt, amit vasárnap kaptunk igei üzenetben, erősödni lehet az üzenet által. Kezdjünk hát egy új évben egy új sorozatot, és az új sorozatban ugye sokan felkapják a fejüket, hogy vajon miért pont a 10 parancsolatot, ugye attól még, hogy a KT-t most kezdjük ismét, attól még nem biztos, hogy nekünk is a 10 parancsolatot kell, biztos ennek a lelkésznek valami rosszul esetett szilveszterben vagy karácsonykor, és most dörgő hangulata támadt, és a dörgő hangulatban szeretné a 10 parancsolat által kiosztani a gyülekezetet. Hiszen hát a 10 parancsolat, az ugye csak parancsolat, és hát nekünk olyan nagyon sok közünk nem nagyon van már a 10 parancsolathoz, hiszen hol van a Sinai hegy, hol van már Mózes, nekünk igazából már internet van, műholdas kapcsolataink vannak, tévénk van, számítógépeink vannak. Mit mondhat nekünk a 10 parancsolat most? Először is nem vagyok dörgő hangulatban, szerintem ez igazából nem motiválhat egy lelkész sem arra, hogy felmenjen a szószékre, Másrészt pedig a 10 parancsolatot nem Mózes találta ki a Sinai hegyen. A 10 parancsolat az valami olyasmi, amit egy általános rendnek, törvénynek, ami benne van a kozmosznak a tengelyében. A világmindenség tengelye, a világmindenség belső törvénye az, ami a 10 parancsolatnak a hátterét megadja. Ezek ilyen rendek. Valami olyasmi, mint a gravitáció, vagy a fizikában a hatás-ellenhatás törvénye. Ezeket rendként ebben a világban el kell fogadni. Ilyen a 10 parancsolat is, Mózes pusztán Isten mondta neki és leírta. Ez nem akkor született, hanem egyidős a világmindenséggel. És hogyha valaki ebben a rendben rendet lenkedni akar, azt nem lehet megtenni büntetlenül. Az magával vonja ennek a büntetését is. Például, hogyha valaki a gravitációt szeretné figyelmen kívül hagyni, és mondjuk úgy dönt, hogy valamelyik magas épületről, vagy a nagy templom tetejéről lesétál, annak a büntetése maga a gravitáció. Jeremiásban azt olvassuk, hogy a magad gonoszsága fenyít meg téged. Tudunk erre közmondást, és aki másnak vermetás, maga esik bele. Legtöbbször a saját rendetlenségünk okozza ennek a büntetését is rajtunk. A szabályok és a törvények értünk vannak, olyanok ezek, mint a sorompó. A sorompó, amely nem engedi, hogy hibázzunk, vagy hogy rosszat tegyünk. Volt, ahol régebben laktam Debrecenben, nem olyan messze tőlünk Csapókertben, két sorompó is, ugye ott a fővonal ment, Nyíregyháza, Mátészalka felé gyors vonatok jártak, nem építettek fölüljáró sorompókkal oldották meg a dolgot, és ennek a következménye az lett, hogy mindenki szitta a sorompókat, hogy ezek mindig zárva vannak. Igaz, hogy sűrű volt a vonatforgalom, de sokszor vonat nélkül is lezárták a sorompókat, mert egyik jött a másik irányba, a szembe is, valaki az állomáson állt, és nem engedték a sorompót fel. Mindenki szitta a sorompót, hogy miért van ez itt, miért kell ezt egyáltalán használni. Aztán emlékszem, egyszer ez a sorompó elromlott. Nem működött. És vasárnap délután egy fiatal házaspár a szombati esküvőjük után az esküvő helyszínéről indult haza. Tele voltak boldogsággal és örömmel. Hátul volt a megkapott nász ajándék, a sok pénz. És ez a sorompó nem működött. És pont amikor odaértek, akkor jött a budapesti Intercity. Sokan, akik látták, nekem csak mesélték, még hónapokkal később is látták azt a sok szétszórt pénzt, azokat a darabokat, a nosdarabokat, amik maradtak utánuk. És akkor mindenki azt mondta, hogy miért nem működött a sorompó, miért nem volt lezárva. Értünk vannak a szabályok. Értünk vannak a törvények, mert ezek védik az életünket. Amikor 1997-ben bevezették azt a szabályt, hogy nem pusztán a határon lehet vámot vizsgálni, hanem a belső területen is bárhol megállíthat bennünket egy vámos, egy vámsorompós, akkor nagyon sokan felháborodtak, hiszen átértek Kárpátaljáról, Ukrajnából a vámon, és akkor a kocsiban, amikor mentek tovább, már örültek, hogy mindentől megszabadultak, elővették a eldugott cigarettákat, vodkákat, és a dugott benzines és gázolajos flakonokat, és aztán Kispaládnál mondjuk megállította őket egy zöld kék kocsi, vámos kocsi, és elég volt csak benézni a csomagtartóba, meg a bőrönbe, ahova összepakolták, és megtalálták az eldugott vámos árukat. Most új év után vagyunk, szilveszterkor mindenki egy picit átvizsgálja magát, ez egy határvonal szokott lenni a két év között. Mindenki megnézi az elmúlt évben, hogy milyen dolgai voltak, amik nem éppen törvényszerűek, nem idevalóak, nem az Isten országába valóak. És aztán, hogy átlépünk az új évbe, mindenki azt nézi, hogy mit tudott átcsempészni. A múlt évből, csempész árut, ilyen gonosz dolgot, vagy éppen nem Isten szerint való dolgot, de nekünk kedves dolgot az új évbe. Hogy mi mehet velünk tovább. Csak hogy Isten nem pusztán szilveszterkor vizsgálja meg az életünket, nem pusztán az új évben kell vámoltatni, hanem akár mondjuk most is. Most is megnézi az életünket, és megfigyeli azt, hogy mit vittünk magunkkal. Mi van ebben az évben olyan, amit esetleg a másik évről átcsempésztünk. Valami kicsi kis bálvány. Jákob történetében, az első Mózesi könyv 31. fejezetében olvassuk azt, amikor Jákob elmenekül Lábántól, és talán emlékszünk a történetre, hogyha felidézzük, Jákob felesége Ráhel eldugja a házi bálványt, és elhozza. Lábán utánuk ered, hogy megkeresse őket, aztán végül Isten szól neki, hogy vigyázz, ne bántsd őket, és nem tud mit kitalálni, azt mondja, hogy hát a házi bálványért jöttem, keressem meg, hogy valaki ellopta. Jákob nem tudja, hogy a felesége lopta el Ráhel, és azért mondja, hogy halálfia az, akinél megtalálod. Persze Ráhel ügyes, eldugja egy nyeregbe, egy teve nyergébe is ráül, és azt mondja, hogy ugye a nők havi baja van rajta, ezért nem állhat föl. És ott nem is keresi Lábán a bálványt, hiszen az tisztátalan hely, oda nem lehet tenni egy bálványt, egy istenségszerűséget, és aztán elmegy. Sikeresen Ráhel átcsempészi, és tovább viszi Jákob családjában a bálványt az elkövetkező útra. Na valahogy így szoktuk mi is a mi saját bálványainkat eldugni az isteni vámvizsgálat elől, az isteni mérlegre tevés elől, és átcsempészni, ugye most legújabban szilveszterkor, a nagy életvizsgálat után, aztán gyakorta mindig, amikor Isten vizsgálatot tart az életünkben. Hiszen az első parancsolat, amit most felolvastam, ez a bálványokról szól. Azokról a bálványokról, és azokról az istenségekről, amiket mi az életünkben hordozunk, dugdosunk magunk elől, Isten elől, embertársaink elől sokszor. Hogyha én vámos lennék, a vámosoknak egyébként nagyon jó pszichológiai képzettségük van, amikor velem beszél, és én utána elfordítom a tekintetemet, ő is arra néz, ahová én nézek. Ugyanis tudják azt, hogy amikor a beszélgetés után az ember eltekint, akkor oda tekint, amiről a gondolatai forognak. Ha most ott van egy eldugott vámvizsgálat alá kötelező valami az ülés alatt, akkor ő oda fog tekinteni az ülés alá, és a vámos már is oda nyúl és megtalálja. Ha én vámos lennék, akkor azt nézném, hogy hova nézünk. Hova nézünk azután, hogy Istenről mondjuk, vagy az igéről levesszük a tekintetünket. Mert ahová tekintünk, ahová figyelünk, akörül röbdösnek a gondolataink, és valahol ott van eldugva az a bálvány. Engem félre lehet vezetni, a vámost is félre lehet vezetni, Istent azonban nem. A legnagyobb vámvizsgálót, a legnagyobb lélekvizsgálót, Jézus Krisztust nem lehet félre vezetni. Ő pontosan tudja, hogy mit dugdosunk. Pontosan tudja, hol vannak elrejtve a házi bálványaink. Néhányat lehetne példaképpen felsorolni, és legyen csak egy apróság és egy pár példa itt előttünk. Miről szól az első parancsolat, milyen bálványokra mutat? Amit dugdosunk, legjobban szeretjük a pénzt. A pénz, amire alig ha van dolog, amire többet gondolunk, mint a pénz. Érdekes, nem tiltakozom, évzáró és évkezdő van. Sajnos, sokszor hál' Istennek, de most sajnos is, egyházközségünkben is, mi magunk is, presbiterek is, lelkészek is, beleesünk abban a hibába, hogy a legtöbbet, legjobban, a gondolataink legnagyobb területét a pénz tölti ki. Pedig nem biztos, hogy így kellene, hogy legyen. Egyszer kell odafigyelni rá, elhozni a döntéseinket, és aztán az jön magától. nézzünk a magunk életébe, nézzünk a saját életünkbe. Hányan gondolkoznak reménykedve, totózva, lottózva arra, hogy milyen gazdasági helyzet megoldási problémáik, megoldási javaslataik lehetnének. Sokszor áldozunk e körül a bálvány körül. Ügyeskedünk, tömjénezünk, valahogy megpróbáljuk a kedvét elnyerni, valahogy megpróbáljuk becsalogatni, vagy hogy ő maga kedves legyen hozzánk ezt a bálványt. Pedig amikor ez a bálvány felépül az életünkben, akkor valami olyan, sokszor magától értetődő dolognak tűnő épül fel az életünkben, ami mégsem odavaló. Nagyon könnyű ezt a bálványt befogadni. Hiszen e körül táncol az egész világ. Valahogy nagyon könnyű beállni egy olyan csapatba és egy olyan tánckörbe, ami már régóta táncol. Pedig ennek vannak, ebből van kilépési lehetőség. Emlékszem, egyszer megjelent a gyülekezetünkben, már régebben, egy középkorú, kicsit idősebb ember. Jól öltözött ember volt, jó párszor eljött az istentiszteletekre, aztán a délután istentiszteletekre is. Eltelt egy pár hónap, amikor le tudtunk ülni beszélgetni, hogy ki ő, honnan jött, mit csinált. És elmondta, hogy ő egy egész sikeres vállalkozó volt, nem sokkal ezelőttig, és a vállalkozásában gyakorlatilag mindent sikerült elérnie. Aztán egyszer ledőlt ez a bálvány, bebukott. Mert a bálványok ledőlnek, erről majd később még néhány szót ejtek, és amikor ledőlt ez a bálvány, akkor rájött, hogy nincsen családja. Mindennel foglalkozott, a pénz keresése miatt, de a családjáról elfelejtkezett. Nem volt a feleségének férje, nem volt a gyerekének apja, a fiának nem volt apja, és ezt ő nem vette észre. Egész addig, ameddig ez a bálvány le nem dőlt, és aztán ráébredt arra, hogy az Isten miért mondja ezt. És ugyan megmaradt az anyagi egzisztenciája, hiszen nem vesztett el mindent, de nem foglalkozott többet vele, és apa lett, és férj lett, és gyülekezeti tag lett. Persze sokan mondhatnák ezt, hogy igen, jaj, de jó, hogy az Isten szabaddá tette őt, tényleg szabaddá tette, de milyen jó lett volna mondjuk a gyülekezetnek, hogyha milliómos gazdagon lesz szabad, és akkor áldoz és ad nagyon sokat a gyülekezetnek. Nem tudom ki, hogy van ezzel, tényleg lehet, hogy jó lenne, vagy jó lett volna. Azonban, hadd mondjak valamit. Amikor én elkezdtem a lelkészi pályámat, kerek 10 000 forint volt a juttatásom a lakáson kívül, és abban a gyülekezetben, ahol elkezdtem, elég sok ember volt gyülekezeti tag. Sokszor kaptam szülőktől segítséget, de így sem volt valami sok, és azon kívül névtelenektől 3 névtelen borítékot kaptam mindig. Nem tudtam, hogy ki az. Nagyon sokáig nem tudtam, hogy ki az, majd csak évek múlva tudtam meg, hogy 3 özvegy asszony, kisnyugdíjas volt az, a kisnyugdíjának egy részét mindig odaadta nekem. Mert úgy gondolták, ima közösségben 3-an, hogy erre szükségem van. Nagyon jól jött. De ez a 3 ember nem milliómos volt. Pedig volt ott olyan is a gyülekezetben. Nem vállalkozó volt. Nem gazdag ember volt. Hanem kisnyugdíjas. Ők adták. Pedig adhatta volna mondjuk más is. Ez valahogy mindig így működik. Azok igazán szabadok, akik ettől valóban megszabadultak. És nagyon nehéz. Nagyon-nagyon nehéz a táncból kilépni. Van még néhány bálvány. Lehet bálványunk a testünk is. Ugye gyerekek, fiatalok, tinik nagyon sokszor bálványozzák a Barbie babát, vagy bálványozzák mondjuk Arnold Schwarzeneggert, bár most már nem tudom, ki az a number one testépítő, de a fiúk mindig is szokták nézni ezt, és akik sportolnak, azoknak sport bálványaik vannak. Bálvány lehet a testünk is, lehet az olyan bálvány, amikor egy lelkésznek elment egy hölgy panaszkodni, hogy neki nincs ideje. Nincs ideje a Bibliára. Nincs ideje Bibliát olvasni. Nagyon jól öltözött hölgy volt, és a lelkész megkérdezte, hogy mennyi időt fordít naponta a frizurájára. És már is megvolt a válasz, és azt mondta a hölgy, hogy ne is folytassa. Értettem. Lehet a testünk is a bálvány. Lehet más is a bálvány. Olvastam egy diktátorról, akinek hatalmas palotája volt, de abból csak két szobát használta, azt is spártai puritán módon berendezve. Néha egy kis társasjáték, sakjáték volt a kertelés és a hobbija, de az ő bálványa a hatalom volt. Lehet a hatalom is bálvány. Lehet az is, ami az életünket megformálja, hiszen ki ne szeretne diktátor lenni. Lehet, hogy valakinek csak egy beosztottja van, és afölött diktátorkodik. Lehet, hogy valakinek csak a családja van, és a családban lesz diktátor, vagy diktátornő, mert ez most már nem kérdése. Hatalom is lehet bálvány. És sok minden lehet bálvány, lehet a gyomor, az embernek a bálványa, lehet a szexualitás, lehet egy gyerek is bálvány, vagy akár a politika, a politikai történések és a politikai emberek bálványa, bálványai, mert hogyha Gyurcsány Ferenc megmondta, akkor az úgy is van, vagy ha Orbán Viktor megmondta, akkor az úgy is van, vagy ha Morvai Krisztina megmondta, akkor az úgy is van, és még sorolhatnám Putyint, vagy esetleg Obamát, hogyha ők megmondták, akkor az biztos, hogy úgy is van. Lehetnek ezek is bálványok. Olyanok, amik körül forog az életünk. De bármi is az a bálvány, egyetlen egy neve van. Ezt pedig úgy hívják, hogy Egyiptom. Egyiptom a szolgaság háza, mert a bálványnak szolgálni kell. A bálvány az időt kér. Az szolgálatot kér. Sokszor mondhatnánk, hogy nem biztos, hogy minden bálvány. Lehet az egy ártatlan hobbi. Lehet az egy ártatlan szórakozás, vagy egy ártatlan keftelés. Nem egészségtelen szenvedély. Pedig jól tudjuk, hogy ez nem így van. Legártatlanabb dolgok is lehetnek bálványok, mert az Úr szól, ne legyen más Istened rajtam kívül. Véd. Véd, mert a bálványnak romboló hatása van. A bálvány belülről tiporja az életünket. Valamikor a szobroknak és a bálványoknak emberáldozatot áldoztak. Még nem is olyan túl régen is volt olyan, akik megöltek közösségben embereket, mert volt egy bálványuk, aki ezt kívánta, vagy ezt. Sokszor önmagukat gyilkolják meg az emberek. Odavetik magukat valamilyen bálványképnek, még néha az keresztény köntösbe is öltözik. A bálvány életet rombol és véd. Ez ellen a törvény. Volt egy anya, aki a gyermekét bálványozta. Úgy bálványozta a gyermekét, hogy azért vált el a férjétől, hogy a gyermekét jobban tudja nevelni. Hogy oda tudjon figyelni, hogy ne érje semmi káros hatás a másik fél oldaláról. És oda energiát, pénzt, erőt, mindent, az egész fiatalságát, az életét oda szentelte a gyermekének. És amikor az üllött életű fiúnak, a bálványnak az élete szilánkokra dőlt, és ledőlt ez a bálvány, és akkor az édesanyja életét is maga alá temette. Mert áldozatot követel a bálvány, szolgálatot követel. Ezektől a dolgoktól az Isten tud szabadítani bennünket csak. Mert az Isten megteszi, megteheti, és néha meg is teszi, hogy összedönti a bálványokat. Egy-egy vámvizsgálat után, ha rájössz, hogy van, amit eldugtál, és van egy bálványod, akkor vigyázz, mert az Isten hatalmában tartja azt, hogy ezt a bálványt, ezt összedönti. De előtte szól. Előtte csendesen figyelmeztet. Talán lehet, hogy most figyelmeztet ezen az Isten tiszteleten. Vigyázz! Én az Úr vagyok, aki kihoztalak a szolgaság házából. Én vagyok. Én a te Istened vagyok. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Akinek van füle a hallásra, az hallja. Az hallja ezt a figyelmeztetést. És akinek van szeme a látásra, egy olyan látásra, amit mondjuk behuny szemmel képzelünk el, és behuny szemmel, hogyha a Sion hegyéről, ahol a 10 parancsolatot kapta a nép, és kapta az ember, egy másik helyre tekintünk, a Golgota dombjára, ami nem egy nagyon szép hely, ez egy vesztő hely, ez egy kivégző hely, ahol Jézus Krisztus, az Isten fia meghalt. Akkor mi, akik nem vagyunk zsidók, akik nem úgy kaptuk a 10 parancsolatot, mint Mózes, mi is megérthetjük, hogy mit jelent az, hogy kihoztalak, hogy megszabadítottalak, hogy Krisztus miképpen hozza ki a szolgaság házából az életedet, és miképpen tud megszabadítani. Ha valaki ki tud szabadítani bennünket a szolgaságból, akkor az a Krisztus. Ő leleplezi a bálványaidat, ő leleplezi a fogságodat, amiben a fogságban vagy, és el is veszi azt, és ő képes úgy kitölteni a bálványok után maradt helyet, az űrt, ami sokszor az addiktológusok nem tudnak kitölteni, a sokszor életüket veszélyeztető rabságban élő alkoholisták vagy drogosok életében. Az Isten ki tudja tölteni ezt a helyet úgy, hogy nem marad utána hiányérzet. Hogy teljes lesz az élet. És ezt úgy mondja a római levélben, akiket a fiú megszabadít, azok valóban szabadok. Hát ilyen szabadság úgy jelzi a 10 parancsolat, ilyen üzenettel bír te életed felé, mindannyiunk élete felé. Így kérjük el Istentől ezt a szabadítást imádságban. Amen. Válaszolva Istenünk megszólító szavára, az imádságunk előtt a 469. énekünk első 3 versét énekeljük. 469. énekünk első 3 versét. Az első verse így kezdődik. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. Lásd meg engemet, hallgass a imádkozzunk. Mindenható Istenünk, Urunk, köszönjük, hogy Te figyelsz ránk, köszönjük, hogy nem akarod, hogy életünk csapdába essen, nem akarod, hogy életünk szakadékba zuhanjon, hogy bármi, ami fenyeget itt ebben az életben, ebben a világban bennünket, az elől hozzád szárnyaid alá menekülhetünk, és a legvégsőbb szakadék, a halál sem ártat az életünknek, mert akiket Te valóban szabaddá tettél, azok ettől is szabadok, és átmennek a halálból az életre. Urunk Istenünk, kérünk arra, hogy add meg nekünk azt az igei látást, amivel az életünket a Te rendelkezéseid alá helyezhetjük. Urunk, kérünk arra, hogy bátoríts meg, hogy tudjuk felismerni azokat a kötöttségeket, amik nem hozzád kötnek. Hogy tudjuk tőled nyerni az életünk indulatait, hogy a Te szolgálatodba helyezzük a szívünket, mert ahol a mi szívünk, ahol a mi életünk el van rejtve, ott van valóban a szabadság is, ott igazán emberként, teremtett emberi lényként a Te képedre és hasonlatosságodra élhetünk. Kérünk, így segíts megtalálni Téged, és aztán megtalálni az utat egymáshoz, azzal a krisztusi indulattal és szolgálattal egymás felé szolgálni, amivel Te szolgáltál, amivel Te áldoztad magadat értünk, hogy legyen igazán, valóban értelme mindannak, ami a Földön, bennünk is közöttünk, általad van. Krisztusért kérünk, aki megszabadított minket, hallgass meg, ha az ő általa tanult imádsággal fohászkodunk hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnusz. Ezek után Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon néked békességet. Amen. Helyünket elfoglalva, Isten tiszteltünk bezárásaképpen a 467. dicséretünket énekeljük mind az öt versével, 467. dicséretünk 5 versét énekeljük, az első verse így kezdődik. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy.